Ebből az általam javasolt könyvből szeretnék idézni most. Így ír a 49. oldal szövege, hogy nem csak magánszemélyek, hanem vállalatok, és az állam is belekényszerül az adósság csapdába. Közismert, hogy Magyarország szocialista kormányzata az 1970-es évek második felőtt a 80-as évek végéig 20 milliárd dollár adósságot halmozott fel, bele is bukott a rendszer. Ami még nagyobb baj, hogy az egész magyar társadalom még ma is nyögi a törlesztést, és volt olyan időszak, amikor a kamatot épp hogy tudta fizetni évente az állam. Ezt a könyvet akkor írtuk, amikor még kevesebb volt az adósságunk. Ma ezt át kellett volna már írni, fogalmazni a mai valós helyzetre. Viszont már akkor is tudtuk, hogy a föld vezető gazdasági nagyhatalmában, az Egyesült Államokban is katasztrofális az adóssághelyzet. 2001-ben a vállalatok nyereségének az 51%-át az adósságra költötték el. Ami az amerikai állampolgárt illeti, a legutóbbi statisztikai adatok szerint a fizetése 23%-át teszi ki az adósság törlesztés. Ahogy az előző előadásban hallottuk, hogy a fogyasztói társadalomnak az a célja, hogy bizonyos rétegek felülkerekedjenek, és ez az üzleti réteg pedig szinte rabszolgává tegye a vásárlásban a többieket. És olyan gazdag a tárgyi eszköz a nyugati féltekén, hogy a felhalmozott termékeknek az eladását már nem tudják a megkeresett pénzből fedezni, vagy nem elégszenek meg vele a multik, hanem hitelt ajánlanak föl, és szeretnék, hogyha minél többet vásárolnánk, akkor is, ha még nem rendelkezünk azzal az összeggel. És ez egy adósság veszélyt hordoz magában. Szeretnénk most is néhány alapvetés után a Biblia véleményével megismerkedni, annak a helyzetnek, az adósságnak a hátrányaival, annak kezelésével vagy elkerülésével foglalkozni ebben a pár percben. Példabeszédek 22.7. A gazdag uralkodik a szegényeken, és az adós szolgálja a kölcsönadónak. A pénz hiánya, ami a tömegeket érinti, ami a legtöbb embert érinti, azt úgy tudja pótolni, hogyha azt kölcsönnel fedezi, hitelt vesz fel, vagy kölcsönt kér. Viszont meg kell különböztetni az adóst a tartozástól, illetve a tartozást az adósságtól, mert az az adós, aki az adós kerül adósságba, aki az anyagi korlátokat átlépte. Ismerjük ezt a közmondást, hogy addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér, de hát ugye ezt most már nem kívánják nagyon hangoztatni, mert egy kicsit tovább kéne nyújtózkodnunk, most ez a szándék velünk kapcsolatosan. És addig nincs is baj, ameddig csak tartozásunk van. A tartozás az egy fedezettel bíró törlesztő rész, törlesztő pénz. Ilyenek azok a fogyasztói számlák, amelyeket közüzemi díjaknak nevezünk, telefon, gáz, villany, biztosítások. Néha utólag, de leginkább most már azt is előre szeretnék megkapni, de ha tartozunk, akkor annak van egy határideje. A számláknak általában van egy határideje, annak is, amit mi kapunk, meg annak is, amit mi bocsátunk ki. A teljesítés az ugyanúgy vonatkozik őrájuk is, mint ahogy ránk nézve is. A vállalkozók is kibocsátunk számlákat, és a számlák beérkezését hisszük, amikor ráérjük, hogy akkor érkezik meg, amikor az kell. Na most ott van a gond, amikor ezek a pénzek nem időben mozognak, mert nincs forgó pénz, mert ma azt is meg lehet tenni egy nyitott gazdaságban, hogy a gazdaságból kiviszik máshová a pénzt, mert máshol nagyobb haszonnal kecsegtet. Emiatt, a kevesebb pénz miatt előfordulnak a körbetartozások, és a körbetartozások okoznak nagy gondot a gazdaságban. Ez az elmúlt évben Magyarországon is igen nagy jelentőséggel bírt, és komoly kis vállalkozókat tett tönkre. Tehát azt látjuk, hogy az adósság egy fedezetlen tartozás, és ez bekövetkezhet a magánember életében is, amikor nem várt esemény jön közbe, és azt teljesíteni kell. Mi lett volna, hogyha háztetőnket akkor kell lecserélni, mert az nem tudtuk, hogy az most lyukas lesz, és előregedett lesz. Ha nem lett volna tartalék pénzem, akkor nekem is hitelt kellett volna fölvennem, és ezt így a hitel aztán egy tartozásként jelentkezett volna. De az adósság akkor keveredünk, amikor nincs rá fedezet. Valami olyan kívánságot teljesítünk, amelyik fedezetlen. Egy vidéki somogyi fiatalember, mikor följött Budapestre, ezelőtt egy 10 évvel vagy 15 évvel, meglátta a kirakatokat, látta azokat az elektronikai berendezéseket, amikor ő még csak vágyott, és most végre itt van, nem csak sokáig csak sétált a kirakatok előtt, de aztán addig-addig, amíg megtudta, hogy ezt meg is lehet vásárolni valamilyen kölcsönpénzből, és nagy boldogan az Isten tiszteletre is jött a berendezéssel, és hát mutatta, hogy ő már azért valaki. És van neki ilyenje. Hát sajnos súlyos következményei lettek, mert nem tudta fizetni az albérletet, nem tudta visszafizetni ezt a kölcsönt sem, és visszakerült vidékre, és nem se tudom, hogy mi történt vele. Ez csak egy kis példa, de hát rengeteg más helytelen gazdálkodási rosszul mértük föl a képességeinket, vagy egyszerűen csak azért, mert valami olyasmit tettünk, amiben azt reméltük, hogy lesz fedezete, de nem lett meg fedezete. Például egyszerűen annyi, hogy a számlánkat, amit kibocsátottunk, azt nem tudták fizetni, ettől kezdve mi is lehetetlen helyzetbe kerültünk, és mi is adósok lettünk, már nem tartozunk, hanem már adósok vagyunk, mert lejárt a kifizetés határideje. Biztos emlékeztek rá, hogy egy időben, különösen akik idősebbek vagyunk a szocializmusban, mindenképpen kellett az építkezési kölcsönhöz kezeseket állítani, és a kezesség is egy olyan fedezett nyújtás volt, amit barátok, rokonok egymásnak szívesen adtunk, mert hát ezt kívánta meg az egyetlen bank, az OTP. Ezt a kezességet ma már sok minden mással föl lehet cserélni, és a biztosítékot nem feltétlen csak emberi társakkal, kezesekkel lehet biztosítani, de sajnos még ma is előfordul, hogy óvatlanul ilyen emberek leszünk, jó hiszeműen, és belekerülhetünk olyan csapdába, amire nem számoltunk. Szoktatok kezesek lenni mostanában? És miért nem? Ugye vannak a információink arra nézve, hogy miért. Az egyik ilyen eset volt, hogy a barátja, nem is barátja, szomszédja, de jó viszonyban voltak, egy szállítási céget hozott létre, és óriási üzletet remélt, nyugati vagy keleti piacon, nem ismerem, már nem emlékszem el, de lényeg, hogy teherautókat vásárolt, és hát kezesként a kedves testvére, a szomszéd, aki hívő testvér volt, belement egy ilyen kezességbe. Egy év sem telt el, már az egész családi ház nem volt a birtokukban, anyukájáé volt a ház, ráadásul nem is az övé. Ez a budaörsi ház így került idegenek kezébe. Aztán ő egy kis, nagyon szerény épületet vásárolt Érden, aztán végül az sincs már meg. Nagyon komoly dolog ez, és ez a fedezetlen tartozás körébe tartozik, ami adóssággal jár, és az adósságot pedig behajtják. Ma már vannak fekete listák, nem csak cégeknek, hanem készülnek az emberekről is, az a lista, amelyik az adósokról szól, akiknek a jövője meg van pecsételve. És ezért hatással van az életünkre, a jövőnkre. A Biblia véleménye nem tiltja az adósságot, de az a véleménye, amit néhány helyen ki tudunk bontani, és meg tudunk érteni. Ilyen ez az idézett Elizeus történet az özvegyasszonnyal, amelyiket szeretnék most felolvasni, de éppen nem ott nyílt ki. Egyszer egy profita tanítvány felesége így kiáltott Elizeushoz: szolgád az én férjem meghalt, és te is tudod, hogy szolgád félte az urat, most eljött a hitelező, hogy elvegye két gyermekemet rabszolgájának. Elizeus megkérdezte tőle: mit tehetek érted? Mondd meg nekem, mi van a házadban? Az asszony így felelt: nincsen egyéb szolgálód házában, csak egy korsó olaj. Elizeus ezt mondta: menj, kérj kölcsön edényeket ott kint minden szomszédottól, üres edényeket, de nem keveset. Aztán menj be, zárd be magad és fejed mögött az ajtót, és tölts ezekbe az edényekbe. Amelyik megtelt, tedd félre. Az asszony elment, és bezárta maga és fiai mögött az ajtót. Azok elé rakták az edényeket, ő pedig töltögetett. Amikor megteltek az edények, ezt mondta az egyik fiának: tégy elém még egy edényt. De az így felett neki: nincs több edény. Ezután nem folyt több olaj. Az asszony elment az Isten emberéhez, és elbeszélte ezt. Ő pedig így szólt: eredj, add el az olajat, és fizesd ki az adósságodat, ami pedig megmarad, abból élj a fiaiddal együtt. Így lesz velünk is. Mitől függ, hogy mi is átéljük ezt a csodát? Ha nyomorúságos helyzetben vagyunk, akkor is Isten gondoskodik rólunk. És egy fontos tanács, hogy az Isten emberétől kért tanácsot, és nekünk is ezt kell tenni. Az Istenhez kell fordulni, vagy az Isten emberéhez. Együtt működött vele. Mindent megtett, amit mondott. És ennek következtében átélte azt a csodát, hogy tovább ne legyen adós. Meghallgatta az ő imádságát, és ma is meghallgatja az imádságainkat. Az adósságnak azok a hátrányai, hogy egyrészt anyagi kárral jár, egy olyan teherrel, amelyik jelen van, akár az ingatlanunkon, akár úgy, hogy kamatot kell fizetnünk, vagy pedig jelzáloggal terhel. De jelentős az érzelmi kára is. És Pál apostol a Rómabeliekhez is írja, hogy senkinek semmivel ne tartozzunk, hanem csak hogy egymást szeressük. És ne felejtsük el, hogy áron vetettünk meg, és ne legyünk emberek rabszolgái. És ha a fiú megszabadít, akkor valóban szabadok lesztek, mondja Jézus. És ugye érezzük, hogy milyen negatív hatása van az adósságnak a jövőnkre, hogyha ezek ott állnak. Erről Jakab apostol is megemlékezik. Hogyan kezeljük azt, amikor adósokká váltunk? És hála Istennek, én olyan adóssággal most nem rendelkezem, csak tartozásokkal, amikkel úgy tudom legalábbis, hogy minden tartozásomat kifizettem, de majd amikor jön a felszólító levél, akkor kiderül, hogy mégis adós vagyok. De olyan is van, és erre is felhívom a figyelmeteket, hogy néha olyanok is felszólítanak, akiknek nem vagyunk az adósai. De megpróbálkoznak. Az előbb épp a csoportban mondta valaki, hogy kétszer fizette ki legutóbb a gázszámlát. Háromszor. Ez érdekes. Eltévesztették. De vissza nem jár a pénz, majd le lehet fűteni valamikor. Tehát nekünk oda kell figyelni arra is, amit tőlünk kérnek, hogy valóban ne legyünk adósok. Ha valakinek mégis van, akkor igyekezzünk arra a Biblia tanítása szerint, útmutatása szerint, hogy fizessük vissza. Kiálts hozzám, és én meghallgatlak, mondja Jeremiás. Kérjetek, és kaptok. Aztán vegyük számba, hogy mink van. Ha számba vettük, akkor azt is fogjuk látni, hogy talán valamitől meg kellene szabadulni, és el kéne adni. Ezt a történetet most az időrövidsége miatt hadd ne olvassam föl, de a sáreptei asszony története is ezt mintázza elénk. Az előbb említettem, hogy ha költségvetést készítünk, akkor abban azt is fogjuk látni, hogy milyen folyamatos kiadásaink vannak, és hol lehet valamit az adósság törlesztésére kigyűjteni, és aztán ezt számba venni. Ha azt látjuk, hogy többeknek tartozunk, akkor törekedjünk azt kivenni belőle, amelyiket a leghamarabb túl tudunk lenni. És akkor egyel kevesebb van. És ami legfontosabb, ne legyenek új adósságaink. Mert akkor, hogyha hozzászokunk, hogy adósok vagyunk, akkor ez az állapot egy letargikában tart bennünket, és mennyire jobb szabadnak lenni a kötelezettségek, a nem kívánt kötelezettségek alól. Legyünk megelégedettek. Nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel. Ugyanakkor pedig ne aggódjunk semmi felől, mondja az ige, Jézus tanítása szerint, mert ő gondoskodik, az Atya gondoskodik minden dolgunkról. Hogyan kerüljük el az adósságot? Éljünk becsületesen, becsületességgel Isten szerint, fizessük ki a tartozásainkat, és csak olyan átgondolt tartozásokat vállaljunk, amelyekről meggyőződhetünk saját logikánk, következtetésünk, tudásunk szerint, hogy azt vissza tudjuk fizetni. Nagyon jó nekem most, mert nincs olyan adósságom, amivel tartoznék, de éppen azt tervezem, hogy egy hitelt fogok fölvenni. Miért? Szeretném bizonyságként is elmondani, hogy nem azért, mert úgy érzem, hogy kevés az, ami nekünk van. Elég van. És ezt a hitelt úgy vesszük föl, ha a bank is az eladó is megvárja, hogy a bank, amikor úgy akarja, akkor ez rendelkezésre áll, de sok mindentől függ, de végül is azt látjuk, hogy ebben a vállalkozásban van egy olyan előmenetel, amelyik finanszírozni fogja tudni a visszafizetését. Sőt, a biztosíték az nem az én vagyontárgyaimnak a megengedhető részén túli fedezetet kívánja, hanem azon belül, mondjam úgy, hogy alig, önmagában is olyan biztosítékot jelent, hogyha netán valami olyan változás lenne, amire nem számítunk, de mégis bekövetkezne, akkor nem kockáztatok vele mást. Viszont miért teszem, akkor mégis, ha teszem? Azt hiszem a befektetéseknél már erről szóltam, hogy Isten azt akarja, hogy mi tudjunk valami többet nyújtani arra, amire az Isten késztet. Most sok késztetés van, netán, ha csak azt mondom el, hogy a gyülekezeti házunk előtt, megépítése előtt állunk. A gyülekezeti ház telkének a megvásárlás vagy kifizetése előtt állunk. Vagy a Bodrogi Misszió, a Menedék Alapítványnál több éve ott áll két szint, és nincs rajta a teteje. És a gyerekek imádkoznak, hogy legyen iskolájuk, legyen kész az az épület, ahol egy keresztény iskola működik. És tudom, hogy vannak olyan missziómunkások, akik keresik azokat, akik támogatni szeretnék őket, és szeretném elmondani, hogy az a vágyunk, hogy ezekre a célokra adja az Úr az adományt, a pénzt ebben az üzletben, és nem csak én, hanem a társam is ugyanezt tette meg, és teszi meg, és mondja el, és együtt imádkozunk azért, hogyha az Isten akarja, akkor ez létrejöhessen. Tehát ezért hitelt fogunk fölvenni, ilyen meggondolással, és azzal a felelősségvállalással, hogy ebben a helyzetben nincs akárki, mert ebben éppen mi vagyunk, hogy abban a szakmában, abban a csatornázási termékgyártásban, műanyagi termék, tudjunk mi valamit nyújtani. És tudjunk olyan profitra szert tenni, amit hitünk szerint az Isten szeretne felhasználni. De ha nem tenné is, akkor is egy iskolán megyünk most át, ami egy éve tart, még mindig nem jutottunk a pénzhez, hogy ezt az üzletet végre véghez vihessük. Megelégedettség, ez is egy fontos, hogy az adósságot elkerüljük. Ha minden áron többre akarok jutni, akkor csapdába megyek. És végül pedig hűség abban, amit az Isten megmutatott. Ezt kívánom minden jótoknak.